Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ha valaki Rio de Janeiroba utazik, akkor egy 5-6 napot tökéletesen el tud tölteni, úgyhogy alaposan megnéz mindent, fürdik a kellemes tengerben. Hát persze a Copacabanán azért óriásiak a hullámok, erre fel kell készülni, és hogyha a karnevál idején érkezik ide, akkor pedig szinte mindegyik napja ennek a forgatagnak izgalmas lehet. Meg egyébként is izgalmas, hogyha ellátogatunk valamelyik olyan helyre, ahol azért már önmagában az egy adrenalin szint növelő, amikor végig sétálunk az utcán. De kirándulni lehet sokat innen. A legtöbben repülőgéppel az Iguazú folyó környékére, az Iguazú vízesésekhez utaznak, és azt kell mondanom, hogy ez egy kihagyhatatlan látványosság. Szerintem a legszebb természeti látványosság a világon az Iguazú vízesés. Én a Victoria meg a Niagara vízeséseknél sokkal inkább kedvelem az Iguazút, szerintem szebb ezeknél, és hát a Maldív-szigetek még hozzá hasonlítható csoda, de hát az Iguazú más. Mert hogy az nem csak egy vízesés, hanem egy egész vízesés rendszer, egy hatalmas nemzeti park, tényleg maga a csoda. Az argentin-brazil-paraguai hármas határnál találjuk, és az Iguazú vízesés legnagyobb része az ördög szája vagy ördög torka. A folyónak nagyon nagy az sodrása már errefelé, és látni ezt a vízesést meg a környező vízesés rendszert elképesztően izgalmas. A Niagara ugyan nagyobb esésű, de korán sem olyan szép, mint az Iguazú rendszere. A brazíliai résznél félkör alakban ömlik le a víztömeg, az argentin területen pedig több kisebb vízesést láthatunk, de valami mesés. Itt jól ki is építették a különböző fák közötti kis útvonalat, és jobban meg lehet nézni a dolgokat. Plusz mindkét helyen szerveznek csónaktúrákat. Nem szabad kihagyni ezeket, alaposan elázunk persze, de attól még érdekes. Az Iguazú környékét úgy alakították ki, hogy a fák közé épített, messziről alig látszó emelvényeken, hidacskákon lehet mindenhova eljutni, és akár a vízesés fölé is felmászhatunk, de oldalról is megnézhetjük a csodát. Az Iguazú lényegében a dzsungel közepén található, úgyhogy őserdőnéző túrákat is szerveznek a helybeliek. Hát nagyon sok állatot fogunk látni akkor is, ha csak sétálgatunk itt, de ha még külön odafigyelünk a dolgokra, akkor a szerencsésebbek akár pumát is láthatnak, sőt, jaguár is él erre felé, de csak éjszaka szoktak vadászni, úgyhogy sok helyen táblák is figyelmeztetik a vendégeket a veszélyre. Majmokat biztos láthatunk egy Iguazú túrán, kaimánt is talán, tukánt, tapírt, de mindenféle egyéb csodát megnézhetünk, és az biztos, hogy az Iguazúnál azért a vízesést akármilyen időszak van, mindenképpen úgy meg fogjuk tudni nézni, hogy még ha szakad az eső, akkor is valami mesés lesz a látvány, amikor így mindent elborít a víz, és amikor pedig egy kicsit szárazabb időszak van, vagy verőfényesen süt a nap, akkor pedig akár szivárványban is gyönyörködhetünk. Az Iguazú mellett még érdemes elmenni esetleg egy városnéző túrára a São Paulóba, vagy pedig ha valaki meg akarja nézni az Amazonast, és nem akar egy 2-3 hetet itt eltölteni, akkor még azt is megteheti, hogy Rióból elutazik Manausba, és akkor mondjuk egy 2-3 éjszakát itt Manaus környékén valamelyik lodzsban eltölt. Manaus nagyváros, de itt nagyon sok lodzsot, nagyon sok ilyen amazonas szállást kínálnak a helybeliek, és 1-2-3-4 óra alatt könnyen ott vagyunk egy ilyen izgalmas amazonas szállás helyen valamelyik folyó közelében. Lehet menni csónakkal, hajóval is, de akár autóval is sok helyre. Persze azért ne számítsunk a szokásos szállodai kényelemre. És én azt tapasztaltam, hogy a repülőtéren váltottak csak, tehát mindenképpen helyre állt, azt azért vinni kell magunkkal, meg alaposan fel kell, hogy szerelkezzünk készpénzzel. Fontos a napszemüveg, a sapka, a napkrém, az esőkabát, és az is, hogy vigyázni kell a szúnyogokra, mert a legveszélyesebb állat, ugye a szúnyog. Nekem sárgaláz elleni védőoltásom volt, de vannak olyan területek az Amazonas környékén, ahová nem kell sárgaláz elleni védőoltás, úgyhogy ha valakinek ilyen nincs, akkor is azért tehet egy itteni túrát. Vannak olyan területek, ahol nem él meg a szúnyog, ami ezt is terjeszti. Mondom, a szúnyog az, amelyik a nagy ellenségünk. Ha ide látogatunk Brazíliába, akkor érdemes megkóstolni a helyi konyha finomságait. Hát persze nincsen olyan nagy múltú konyha, mint egy európai országban. Sok mindent áthoztak a portugál területekről, de azért vannak helyi specialitások is, vannak teljesen egyszerű dolgok is, és ott vannak bonyolultabb, izgalmas dolgok. A teljesen egyszerű például a lecsós hotdog, aminek a tetejére kesudiót szórnak. Hát itt a Copacabanán lehet kapni Rióban, és a kiflibe a virsi mellé először lecsószerű szószt raknak, utána berakják a virsit, aztán jön a ketchup és a mustár, de csak nagyon kevés, majd megint egy kis lecsó, és az egész tetejét megszórják kesudióval, és nagyon finom. Az egyszerű ételből valami hihetetlenül jó dolog születik. Aztán ugye spanyol területekről származik, de a portugáloknál is népszerű, és a braziloknál igazán jó szerintem a kurosz, amikor a tészta közepére választásunk szerinti töltelék kerül a finom édességbe. Szerintem egyébként a kókuszos a legjobb, de lehet csokiset is választani. Esténként érkeztek meg az árusok, az utcai árusok. Nappal nem nagyon találunk ilyeneket, inkább a szállodákban vagy kisebb éttermekben lehet étkezni, de aztán ilyenkor este felé benépesedik a Copacabana környéke, meg a népszerű turisták által látogatott helyek. A karnevál idején persze szinte mindig vannak emberek tömegével az utcákon, és amikor éppen nincsen nagy felvonulás azokon a helyeken, ahol általában a felvonulók megfordulnak, ott néha kint szokták hagyni a diszletek egy részét, közöttük is lehet sétálgatni, olyankor sok utcai járust találunk azért mindenhol. Vannak izgalmas, speciális brazil koktélok is, és egzotikus fogások, szárnyasok, meg mindenféle egyéb ételek. És hát igaz, egy kicsit éjszakabban ezt nem Rióban kóstoltam meg, de még a piráját is elfogyasztják egyébként. Finomak és zamatosak, jó az elkészítési mód, tehát Brazíliában én sosem maradtam éhes. És hozzáteszem, nem is volt hasmenésem, bár erős a gyomrom, de azért kétségtelen, hogy mondjuk egy észak-afrikai kirándulás, vagy egy egyiptomi túra még azért engem is próbára tesz. Nagyon érdekes Rio de Janeiro város szerkezete. Hát ugye dombos, hegyes vidékről beszélünk, a tenger itt-ott betüremkedik, és hát tényleg olybá tűnik, hogy mindenki olyan házat épített a külvárosi részben, amilyet bírt magának. Aztán vannak a nagy épületek, a felhőkarcoló jellegűek. Hát azért mondom, hogy jellegűek, mert nem olyan óriásiak, amilyeneket Japánba, Kínába látni mostanság. Azért jó magas épületek sokasága, de az biztos, hogy amikor lenézünk valamelyik nagyobb hegyről, akkor azért nem azt látjuk, hogy így meghúzták a tervezőasztalon a várost, kivéve persze Brazília város esetében, mert ott azt látjuk, de hát Rióban mindenhol van valami, hát a favellákról meg annyit, hogy hát tényleg mindenki olyat épít, amilyet bír, olyan házat itt össze-vissza tákolnak, volt így ilyen kólásdobozokból összerakott kis vityillótól kezdve egészen a deszka épületig mindent látni lehetett itt. Aztán persze néha megindul a hegy oldala, és akkor egy nagyobb esős időszaknál az egész leomlik, és aztán jön a tragédia. Tehát az biztos, hogy előfordulnak ilyenek, úgyhogy azért fura, az biztos. A Szent Sebestyén katedrális a legfontosabb templom, de hát sok templomot találunk egyébként Rióban. A várost még 1565-ben alapították, és mint említettem, hosszú ideig Brazília fővárosa volt, és a mai napig a legnagyobb városok egyike São Paulo mellett. A második világháborúban Brazília semleges volt, aztán 1942-ben mégis hadba léptek, de 30 ezer katonát küldtek csak Németország ellen. Minden esetre magát Brazíliát nem érintette annyira a második világháború, úgyhogy a bányászati és energetikai vállalatok is tovább tudtak fejlődni. A kávé mellett még jobban, még inkább növekedett a banán, meg a rizs termesztés az északi területeken, a cukornád termesztés a környéken, és hát mindezt persze São Paulo-ban, Rióban, ebbe a térségben kezdték el feldolgozni, tehát a többi nagyvárosban is azért egyre több üzem épült már. Brazíliában összesen 200 millióan élnek, és Rióban pedig attól függ, hogy szűkebben vagy tágabban értelmezzük, tényleg 5-6-7-8 millióan, és hát hogyha mindent, a favellát, a nem bejelentetteket, meg az agglomerációt is ide számítjuk, akkor ez akár 9 milliós is lehet, de hát mondom, itt igazából annyira nehéz megbecsülni, hogy szinte lehetetlen. Hát Belo Horizonte-nál könnyebb, ugye másik nagyvárosnál ott olyan 2,5 millióan élnek, de hát Riónál ezt megmondani tényleg összekezdjük magunkat, hogy relatíve pontos adatot mondja valaki, de hát ez is csak egy ilyen relatív pontos adat. Ha Rióban sétálgatunk az utcán, azt látjuk, hogy azért sokrétű és kevert a lakosság, és érdekes, hogy hát mennyire kevert a népesség. Legtöbben egyébként a fehérek vannak, a portugál hódítók utódai, utána jönnek az olasz bevándorlók, a spanyol bevándorlók utódai, vannak még német, holland, ukránok, osztrákok, és Dél-Amerikában nagy magyar közösség is van. És akkor az északi területeken pedig meszticek, indiánok élnek nagyon-nagyon nagy számban, de az biztos, hogy meglehetősen kevert a lakosság. 195 különböző nyelv a honos nyelv, és a guarani az, amit talán a legtöbben használnak a portugálon kívül. Amire oda kell figyelni, hogyha Rióba indulunk, az, hogy az érkezéseknél nem illik cigizni, azért erre odafigyelnek, még akkor is, hogyha egyébként abszolút kedvelik a szivarokat, meg a cigaretták, a különböző cigarettákat is. Aztán oda kell figyelni arról, hogy mindig érdemes szívószálat használni, például pontosan azért, mert azért a higiénia nem mindenhol tökéletes. Itt nem bírják elképzelni, hogyha valaki úgy iszik kávét, hogy nem tesznek bele valamilyen édesítőt, úgyhogy ha nem akarjuk, hogy teletömjék cukorral, akkor külön szólni kell. Általában este 10 óra előtt nem nagyon van vacsora, szinte mindent 9-kor, 10-kor később kezdenek, és valamikor éjfélkor, tehát így eltolódott minden, és hát persze reggel meg későn indul el az élet. Brazíliában nagyon sok helyen késsel villával esznek sok dolgot, tehát van, ahol még a szendvicset is, ezen nem érdemes meglepődni, mert így alakult ki a gyakorlat, meg a helyi illem ezt követeli meg. Rengeteg frissen facsar gyümölcslé kapható, de itt még ezeket is cukrozzák, úgyhogy erre azért ügyelni kell. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Tóth Melitta kolléganő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!